Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát rendeztek Miskolcon. A vastagbél daganatok elleni szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet Kisvárdán. Idén ünnepli fennállásának 25. évét a Búzavirág Alapítvány Vámosújfaluban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és térsége turisztikai egyesület, ahol a szakemberek megvitatták a bükk kerékpár turizmusának fejlesztési irányait és lehetőségeit. Az esemény középpontjában elsősorban a miskolci és a környékbeli kerékpár turizmus fejlesztése állt, de a konferencia fontos célja volt az is, hogy ráirányítsák a figyelmet a kerékpáros és e-bike turizmusban rejlő lehetőségekre, új célcsoportok elérésére és a szolgáltatói szektor bővítésére. A részletekről Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület szervezésében, aminek én vagyok az elnöke, elindítottunk egy tulajdonképpen nem egy, hanem több eseményből álló sorozatot, ami azzal kapcsolatos, már itt egyébként évekre visszamenőleg, hogy mindig felkaroljunk egy-egy témát, egy turisztikai témát, ami Miskolccal kapcsolatos, ami Miskolcnak még egy kiaknázatlan területe, ami még hasznosításra vár, de van benne potenciál, van benne lehetőség, van benne jövőkép, és így sorba próbáljuk venni ezeket, tulajdonképpen a turisztikai ágak szerint, de mindig leszűkítve olyan kis témára, hogy az kezelhető legyen, és jobban felkarolható legyen. Ilyenek voltak korábban a vallásturizmus, a sportturizmus, a fesztiválturizmus, vagy kulturális turizmus, volt pénzügyel kapcsolatos ilyen előadásunk is, vagy például a szállásadóknak volt egy céggel közös előadásunk, hogy hogyan tudják a szálláshelyeket innoválni, és esetleg olyan szállásolási rendszerekbe tudják beintegrálni, amivel jobban el tudják adni, könnyebbé teszi az üzemeltetést. És a mostani téma pedig az aktív turizmus. Ez nyilván minden tekintetben most aktuális, pláne úgy, hogy Miskolcnak nem csak azért kell keresnie ezeket a területeket, mert ez egy alapvető feladat is, hanem azért, mert most különösen rászorul, hiszen bár persze mondhatjuk, hogy Miskolcnak millió egy látnivalója van, és nagyon sok értéke is, és hogy bármi is történik, ide érdemes jönni, ez természetesen így van, de azért főleg a külföldi utazási irodák és a külföldi vendégek azért természetesen még az ország úti célt is, nem még a városi úti célt, a főbb attrakciók szerint szervezik meg, célozzák meg, és ha ezek a főbb attrakciók nincsenek, akkor igazából egy verseny hátrány szenved az adott település, így van Miskolc is. Tehát azon kívül, hogy természetesen infrastruktúrát kell létrehozni ahhoz, hogy aktív turizmusról is beszéljünk, tehát azért látszólag annyira van szó, hogy biciklizzenek az emberek, vagy éppen túrázzanak, és ennyi, de valójában nem erről van szó, mert az embereknek egy túróútvonalhoz is kész túraútvonal, tehát kijelölt túraútvonalakkal kell rendelkezni, ahhoz, hogy ő azt kiszámítható módon megtervezve, és persze pihenőpontokkal, frissítőpontokkal tudják azt teljesíteni, és ne legyen egy olyan helyzet, hogy egy olyan útvesztőbe kerülnek a turisták, amiből utána még panasszal fognak távozni. Tehát vagy eleve nem is érkezik ide a turista miatt. Ez a kerékpáros utakra is így van. Ugyan fejlődött az utóbbi időben a miskolci kerékpáros úthálózat, de azért ez még gyerekcipőbe jár, még mindig van hova fejleszteni, és azt szeretnénk, hogy az a lendület, ami eddig volt, ugye Máj és Kisgyőr irányába épült ki egy új kerékpáros út, ezt szeretnénk, hogyha tovább fejlődne, de azt is tapasztaltuk, hogy az infrastruktúra mellett egy tulajdonképpen egy szemléletváltás is szükséges. Az azt jelenti, hogy nyilván lehet olyan stratégia, taktika a szolgáltatók szereplők részéről, hogy kivárják azt, hogy a nagyobb attrakciók újra megnyissanak, de én arra hívtam fel a figyelmet, hogy már a 23-24-es évet vizsgálva is, már a főszezonban is volt egyfajta csökkenés a statisztikákban. Tehát ez azt jelenti, hogy Miskolc egy versenyhelyzetben már eleve látszik, hogy nem elég versenyképes, tehát a 24-es nyári attrakciókat tekintve, tehát akkori erőnket tekintve, kínálatunkat tekintve, de ez most már, hogyha újra is fog nyílni mindegyik nagyobb attrakciónk, tehát a Diósgyőri Vár, a Tapolcai Barlangfürdő, Elipszumba strandal együtt, vagy akár a belvárosban a avasi kilátó, avastető, horvát tetővel, nem biztos, hogy elegendő lesz a mostani versenyhelyzetben a többi versenytársunkkal szemben. Tehát itt mindig törekedni kell arra, hogy mindig erősödjünk, újabb muníciót szedjünk össze.
A vastagbélszűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban. Az érdeklődők egy installáció segítségével követhették végig a daganat kialakulásának fázisait. Magyarországon a vastagbéldaganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú rákos megbetegedés, ezért 40 éves kor fölött érdemes jelentkezni a vizsgálatra. Dr. Ceglédi Zsuzsannát, a kórházvezető főorvosát hallják.
A vastagbél megbetegedések olyan típusú megbetegedések, hogy a kezdeti stádiumban nagyon jól kezelhetők, illetve eltávolíthatók. A szűrési vizsgálat lényege, amit a kórházunk 2019 óta a szűrési program részeként végez, hogy a rákelőző állapotokat találjuk meg ezeknek a vizsgálatoknak a során. 50 éves kortól indult a program, 75 éves korig, és szerintem azért a lakosságnak legfeljebb a 50-60%-a ennek a korcsoportnak élt ezzel a lehetőséggel.
Idén ünnepli fennállásának 25. évét a Vámosújfaluban működő Búzavirág Alapítvány. A megváltozott munkaképességű személyeket felkaroló szervezet önellátó módon működik, kézműves termékeket állítanak elő az ott élők. Németh Márta, az intézmény vezetője elmondta, 25 évvel ezelőtt egy álom valósult meg az alapítvány elindulásával.
Én már főiskolás koromban azon gondolkoztam, gyógypedagógus vagyok, azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne az állami gondozásban felnőtt látássérülteknek, mert ugye ez volt az eredeti szakmám, valami önállóbb, normálisabb életlehetőséget biztosítani, mint amit akkor az állami intézményekben el lehetett érni. És elgondoltam, hogy hát nem Budapesten szeretnék valami intézményt, mert ott egy kicsit idegenül tudnak mozogni, hanem valami olyan kis települést, ahol lehet ismerni a szomszédokat, lehet ismerni a postást, kiszolgálnak a boltban, nem kell egy nagy bevásárlóközpontban bolyongani látássérültként. De voltak azért ilyen feltételek, hogy azért akkora legyen a település, hogy legyen vasútközlekedés Budapestre, hogy a látássérültek ne legyenek elvágva a virágtól, legyen óvoda, legyen iskola a gyerekeinknek, legyen egy olyan város a közelben, ahol van kulturális élet, legyen erdő, legyen folyó, ahol tudunk evezni, meg kirándulni, mert ezek elérhető sportok a látássérülteknek, és szóval így álmodoztam. És aztán ilyen csodák sorozata történt addig, amíg aztán eljutottunk ideig, mert tényleg elkezdtem valahol telket keresni, és az első szóra megkaptuk ezt a telket, és én eljöttem, és megnéztem, és így pipáltam ki az álmodozási listámon gyakorlatilag az összes tételt, és nem is kerestem aztán tovább, tehát így jöttünk ide, és itt a falu egészen barátságosan és kedvesen fogadott, úgyhogy nagyon jól meggyökereztünk. Arra később jöttem rá, hogy ez az országnak az egyik legszegényebb része, és akkor jaj, akkor most a kézműves termékeinket hogy fogjuk eladni, ki lesz a fizetőképes kereslet hozzá, de azóta ebben is már történt azért előrelépés, tehát hogy azért rendeződött a környéknek is a sorsa azóta, és mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Összesen vagyunk 74-en, abból 60-an megváltozott munkaképességek vagy fogyatékosak, közülük is körülbelül 30-an vannak, akik súlyos fogyatékossággal élnek. A jó részük bejár a környékről dolgozni, Itt van egy támogatott lakhatásunk, ami 12 fős, itt a telken belül, és van Erdőbényén még egy 9 fős támogatott lakhatásunk. A támogatott lakhatás az a lehető legönállóbb lakhatási forma, vagy intézményi ellátási forma fogyatékosok számára. Van egy szövőműhelyünk, szőnyegeket, falvédőket, tarisznyákat készítenek, alapvetően ipari hulladékoknak az újrahasznosításával. Van egy fazekas műhelyünk, ami részint a sárospataki hagyományt próbáljuk követni, és csinálni, részint pedig hát modernebb dolgokat is, amik a vásárlók igényeinek időnként jobban megfelelnek. Van egy kosárfonó műhelyünk, van egy főzőkonyhánk, ahol magunknak főzünk, és van egy kertészetünk, ahol megtermeljük a kosárfonáshoz a füzet, a konyhára a zöldséget, és hát gyönyörűen karbantartják a fiúk a parkunkat és a kertünket.
Mint egy nagyvárosi oázis, olyan képet mutat már a villanyrendőlnél található buszmegálló Miskolcon. A sivatagi hőséget árasztó betondzsungel közepén üde színfoltot képez a forgalmas közterület, hiszen nemrégiben felső árnyékolást kapott a buszmegálló. A sötétítő fólia nem csak a hőség, hanem az UV-sugárzás elleni védekezés miatt is fontos, csökkenti az üvegtáblán átjutó napfény mennyiségét és véd a káros sugarak ellen is. Most pedig növényekkel tették, nem csak vonzóbbá, de színesebbé és környezetközelibbé is a buszmegállót. Több mint 100 virágládát, 25 kaspót helyeztek ki, és 2 borostyánfal is díszíti már a felépítvényt. A megújuló buszmegálló nem csak látványosabb lett, de a járókelők szerint sokkal kellemesebb is. A Miskolc Televízió híradójának nyilatkozó járókelő Buda Istvánné például úgy fogalmazott, nagyon barátságos így a környezet, írja a minap.hu hírportál. Hollósi András alpolgármester egy igazi zöld szigetnek nevezte a villanyrendőr buszmegállót, ahol a szárazságot jól tűrő növényeket helyeztek ki. A munka azonban nem áll meg. Folytatódik a zöldítés a főutcán, a tervek szerint még a héten befejezik a munkát. Virágszigeteket alakítanak ki, hiszen nagyon sok miskolci kérte már tőlük, hogy még szebb, zöldebb, virágosabb belváros legyen kialakítva. Azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, hangsúlyozta. Hozzátéve, a belvárosi zöldítés célja az, hogy még élhetőbbé, árnyékosabbá és barátságosabbá váljon a város szíve. Miskolc tehát jól halad a zöldítés terén a hírportál szerint. Arról szintén nemrég beszámolhattunk, hogy idén is benevezett az országos környezetszépítő versenyre a Borsodabói-Zemplén vármegyei székhely. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 17-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 14-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Országszerte zajlik a múlt heti viharkárok helyreállítása. 600 ezer forintos éves bevételig adómentes lehet a saját termelésű gyümölcs árusítása. Véget ért a 22. muzsikál az erdő a Mátrában. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Putnokot sem kímélte a múlt heti vihar, a gömöri városban jelenleg a károk helyreállítása zajlik. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Hát sajnos, amikor arról beszélünk, hogy aszály van és nincs víz, nem tudjuk, hogy mi a jobb, hogyha esik-e, vagy hogyha az volna, hogy rendesen, normálisan esne az eső, nem, hogy ilyen viharral jön. Sajnos az egész országban hatalmas nagy viharkárokat okozott, így nálunk is. Hál' Isten kisebb a kár, mint korábban volt már viharoknál, de azért így is jelentős, hiszen megrongált a temetőkerítést, az ízekházát, és sorolhatnám, mint a városháza tetejét is megbontotta. És nagyon sok olyan helyen csinált kárt, fákat csavart ki, hogy bizony most ezzel a városnak gondja van, most felmérjük ezeket a károkat, ami biztosítónál behajtható, behajtjuk, ha nem, akkor Viszmajorba próbáljuk majd a kormánytól kérni a segítséget, hogy ezeket fizesse ki nekünk ezeket a károkat. Nem lesz könnyű dolog, hiszen nem csak Putnokon van ez a probléma, az egész országban. Az volt talán a legsúlyosabb dolog, hogy a Pénzszeri iskola lemez borítású tetejét azt nagyon megbontotta, és elég nagy darabokban szakította föl és vitte le, és mellette kerítés kidöntött, és más károkat is okozott ez a vihar, de hát csinálják, hiszen a tankerület azonnal intézkedett, és az igazgatónő, úgyhogy elkezdték a munkátokat, és megcsinálják, hogy ne ázzon be az iskola. Tudjuk nagyon jól, hogy ha ilyen vihar van, az a temetőt nem hagyja ki, különösen nem a kerítést, abból mindig kidönt egy-egy részt. Bízunk benne, most már gondnokság dolgozik rajta, hogy a felmérések után ezeket a károkat helyreállítsa, csak előtte le kell fotózni minden, mert egyébként nem fizet a biztosító, sem a Viszmajor.
600 ezer forintos éves bevételig adómentes lehet a saját termelésű zöldség, gyümölcs árusítása, de ha valaki üzletszerűen értékesíti terményeit, akkor azt őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként érdemes végeznie. A mezőgazdasági őstermelők kifejezetten kedvező adózási lehetőségek közül választhatnak. Például a mezőgazdasági őstermelő 1.744.800 forintot meg nem haladó bevétele adómentes. Ezzel szemben az, aki feketén üzletszerűen adószám nélkül árusít, súlyos szankciókra számíthat. A további részletekről dr. Paskonyi Pivko Monika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Ha egy magánszemély csak a saját kertjében megtermelt zöldség vagy gyümölcs felesleget árulja, akkor az ingó értékesítésnek minősülhet. Ilyen esetben, ha ez a bevétele az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor az eladásból származó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani. Ha az értékesítésből származó bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, akkor az adóévben megszerzett összes bevétel után kell a jövedelmet megállapítani, de ha az év során eljövedelem adója nem haladja meg a 30 ezer forintot, akkor azt nem kell befizetni. A nyári gyümölcs vagy zöldség felesleg alkalomszerű értékesítése nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, ezért ez nem is keletkeztet áfallaniságot, vagyis az ilyen értékesítések után nincsenek adókötelezettségek. Csak emiatt nem kell adószámot kiváltani, és nem kell az eladásról nyugtát, számlát kiállítani, áfa bevallást benyújtani. Ha viszont valaki rendszeresen, üzletszerűen árusít különféle termékeket, az értékesítés már gazdasági tevékenységnek minősül, amely ellenértékek elérésére irányul és áfa alanyiságot eredményez. Ez azt jelenti, hogy az értékesítőnek adószámot kell kérnie, nyugtát vagy számlát kell kiadnia, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet, akkor áfa bevallást is be kell nyújtania. A csak adószámmal rendelkező magánszemély, aki nem minősül őstermelőnek vagy egyéni vállalkozónak, ő is árulhatja a háztáji terményt. Ebben az esetben önálló tevékenységből származó bevétele keletkezik. Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként viszont kedvezőbb adózási szabályok közül lehet választani. Ha valaki például őstermelő és az adóévi őstermelő tevékenységből származó bevétele nem éri el az 1.744.800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia, és ezt hiábevallást sem kell benyújtania. Ha valaki üzletszerűen árusítja a saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt, azt érdemes tehát őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként tennie, és ehhez kedvező adózási módot választania, nyugtát vagy számlát kiadni az eladásról, és rendben elkészíteni a bevallásokat. Mert aki ezeket elmulasztja, súlyos szankciókra számíthat. Ha egy NAV ellenőrzéskor kiderül, hogy az eladás gazdasági tevékenységnek minősül, tehát valaki üzletszerűen, tartósan, rendszeresen és ellenértékelések céljából értékesít, és az eladónak nincs adószáma, akkor a mulasztási bírság akár 1 millió forint is lehet. Számla vagy nyugtaadás elmulasztása esetén akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat a NAV. A súlyosabb mulasztók jelentős összegű bevételt eltitkolók további vizsgálatra is számíthatnak, amelyben a revizorok becsléssel állapítják meg az eltitkolt bevétel nagyságát és a fizetendő adót.
Véget ért a 22. Muzsikál az erdő a Mátrában. A rendezvény idén is több térségben zajlott, a különböző helyszíneken minden korosztály megtalálhatta a számára kedves programokat. Volt fotópályázat, kézműveskedés, különböző játékok és előadások, a főszereplők pedig most is a zenészek voltak. A részletekről Szabó Lajos szervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A zenét mindig is nagyon szerettem. Igazándiból a klasszikus zenével akkor kerültem testközeli kapcsolatba, amikor az egyik unokatestvérem Budapesten a Zeneakadémián kezdett el tanulni, és hát rendszeresen meghívott a hangversenyeire, meg ott a hallgatók, az egyetemi hallgatóknak a hangversenyeire, és bekerültem egy olyan klasszikus zenei körbe, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak egyfajta csapatába, akik között én rendkívül jól éreztem magam, és hát megérintett a klasszikus zene élménye, sőt, egyfajta párhuzamos érzés alakult ki bennem, az erdő élménye és a klasszikus zene hallgatás élménye között.
Nagyon sokan nagyon messziről is jöttek ide a Mátrába. Most 22. alkalommal a Sástón nyitottátok meg, az volt az első periódus, aztán zárult itt Gyöngyösön a perenceseknél. Miben különbözött mondjuk ez a 25-ös évi az előző évekhez képest ittől?
Szeretném leszögezni, hogy az elmúlt 22 év tapasztalata alapján úgy gondoljuk, hogy az alapkoncepció az, hogy vigyük ki az embereket az ős természetbe, az erdő közepébe, és ott legyenek ezek a népzenei, klasszikus zenei rendezvény elemek az erdőjárással egybekötve, a fenntarthatóságra nevelő interaktív programokkal, a kiállításokkal, a gyerekprogramokkal egybekötve. Ez alapvetően jónak tartjuk, ez egy stabil irányvonal. Természetesen minden évben próbálunk egy kicsit esetleg egy új gondolatot, egy új szlogent, ami az adott évnek a társadalmi változásaihoz, vagy éppen gondolkodás módjához egy kicsit aktívabban kapcsolódik, kitalálni, illetve próbálunk új helyszíneket bevonni, új közösségeket megtalálni, akik Muzsikál az erdős közösségével vannak, új fellépő művészeket is meghívni a Muzsikál az erdőre. Az idei évnek a vezető gondolata az volt, hogy lassítsunk le az erdő természetes ritmusára. Tehát maga a lassítás, és ezt a lassítást nagyon jól lehetett látni azokon, akik oda jöttek. Hangsúlyozom, hogy a Muzsikál az erdőre nem lehet csak úgy betévedni. A Muzsikál az erdő élmény csak azoknak adatik meg, akik tervezetten elolvasva a programfüzetet, az előzetes információkat felszedve megtervezik az útjukat az adott Muzsikál az erdős napra, és részt vesznek az egész nap eseményein, az egész nap ívét megélik.
Kora esti hírmondó.
most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Jövőre július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Jelentették be a szervezők rögtön azután, hogy véget ért az idei programsorozat. Sikerrel zajlott a Szalók ezúttal is. A négy nap során több mint 1000 résztvevő fordult meg a helyszínen, a Szent Évhez kapcsolódva a Remény Zarándokai mottóval rendezett eseményen. A találkozó záró ünnepi szentmiséjét Vitális Gábor szalézi tartományfőnök mutatta be tegnap. Szombaton még a reggeli imát követően Hatházi Jácint a Domonkos nővér előadásával folytatódott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat programja. Mint mondta, hivatás történetében fontos szerepe van Egerszalóknak. Úgy fogalmazott, Isten álma rólunk megegyezik legmélyebb vágyainkkal, jeleket ad újból és újból, hogy megmutassa mi az utunk. Délután Földi Kovács Andra a televízió személyiség előadó tanúságtételét hallgatták meg a jelenlévők. Az esti szentmisét aznap dr. Rad Csaba teológiai tanár egerbaktai plébános mutatta be. A szertartás elején elmondta, 25. papi jubileumát ünnepelheti azon a helyen, ahol Isten gyermeke lett, és először találkozott Jézus Krisztussal, és itt is bérmálkozott. Felidézte élményét, amikor újmisésként Kerényi Lajos atya hívta a találkozóra, ám akkor nem tudott eleget tenni ennek, s most 25 év elteltével teljesíti a kérést. Domán Ferenc atyára, a találkozó alapítójára emlékezve rámutatott, a szocializmus idején a reményt táplálták a hívekben, a fiatalokban, így lett ez a hely a remény forrása. Dr. Rad Csaba elmondta, sokáig ateista volt, és 1993-ban keresztelték meg itt, a lelki gyakorlaton. Az üdvösséghez vezető út megtalálásához fiatalkorban határozott döntésekre van szükség, ezek megalapozzák a hivatást, akár a család, akár a papság szerzetesség mellett dönt valaki. Bátorság kell mindehhez, és hálát kell adnunk mindazért, amit kaptunk. Szeressétek a papjaitokat, hogy érezzék, szükség van rájuk, kérte a fiatalokat. Bárki képes megtenni azt, amit az Isten kér, ez a remény alapja. Járjatok sikerrel, mindig legyen reményetek, maradjatok álhatatosak, ne veszítsétek el a kedveteket, és mindig legyetek hűségesek Jézus Krisztushoz, zárta tanítását Csaba atya. A zenei szolgálatot az Eukariszt együttes adta, a Szentmise fáklyás körmenettel zárult. Az esti program aztán táncházzal folytatódott szombaton, majd szentségimádással ért véget, Szalókon tehát. Az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat programsorozatáról beszámolt a Magyar Kurír is, ők még az első két napról írtak egyelőre. Hozzátéve, hogy ez volt az első alkalom, hogy a lelki erőművet hosszú ideje éltető piarista szerzetes pap Kerényi Lajos nem tudott személyesen részt venni a programon. Vizi János főegyházmegyei ifjúsági referens, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora tartotta a csütörtöki nyitó előadást. Miután elmondta, a 98 éves Kerényi Lajos atya egészségi állapota miatt nem tud részt venni tehát a találkozón. A program mottójáról, a remény zarándokai, erről elmélkedve úgy fogalmazott, korunk emberének mindennél nagyobb szüksége van a reményre, aminek egyedüli forrása Jézus Krisztus. A nyitó előadás követő, csendes elmélkedést követően került sor az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Ciszterlánc népi énekegyüttes koncertjére. A nyitó szentmise előtt Kerényi Lajos atya videóüzenetét tették közzé, melyben Lajos atya az 1982 óta megrendezett találkozók erejéről, erőteréről beszélt, s a tőle megszokott módon buzdította a fiatalokat Krisztus követésére. Ternyák Csaba egri érsek örömének adott hangot, hogy a technika segítségével különleges módon jelen tudott lenni a program elindítója. Szentbeszédében az Ószövetségi Olvasmány József történetén keresztül szólt a remény üzenetéről. Mózes első könyvében találjuk a teljes eseménysort, melyet számos módon feldolgoztak. Izrael törzsei, Jákob és József fiai után kapták nevüket. A történet magja, hogy József volt Jákob kedvenc gyermeke, akivel kivételezett, ezért testvérei meg akarták ölni, ám a legidősebb kérésére megkímélték életét és rabszolgának adták. Így került Egyiptomba, ahol karrier futott be, mert megfejtette a fáraó álmát a 7 bő és 7 szűk esztendőről. A történet ott ér össze, hogy Jákob a szűk esztendőkben elküldte fiait az uralkodóhoz, és a testvérek nem ismerték fel Józsefet. Az olvasmány ezt a részt idézi, és itt kapcsolódik a találkozó fő témájához, a remény zarándokaihoz, amely Ferenc pápa szándéka szerint a Szent Év mottója. Az Ószövetségi József története segít abban, hogy jobban megértsük a remény üzenetét. Jákob számára a fiai jelentették a reményt, akik által beteljesedhet Isten Ábrahámnak adott ígérete, hogy nagy nemzet lesznek. Jákob fiai abban reménykedtek, hogy ha nem lesz már József, apjuk őket is jobban szeretni fogja. József testvéreit felismerve abban reménykedhetett, hogy viszont láthatja szeretett édesapját. Akkor tudjuk megérteni a lényeget, ha József szavaira figyelünk. Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most már ne bánkódjatok és ne rémüldözzetek, hogy engem eladtatok, mert azért küldött ide az Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Nem akart bosszút állni, próbálta értelmezni élete kulcsát, hogy mi volt Isten szándéka az ő szenvedéseivel. Felismerte, Isten célja az volt, hogy testvérei és családjaik életben maradjanak. Személyes tanulságunk az lehet, hogy azt kell keresnünk az életünkben, amit József is keresett, mit üzen nekünk Isten azáltal, amit átélünk. Azt üzeni, hogy semmi sem történik véletlenül. Tegyük fel a kérdést, mi Isten célja velem vagy rajtam keresztül másokkal? Isten célja, hogy életben maradjunk, rátaláljunk az élet igazi forrására, az eukarisztikus Krisztusra. Módunkat Isten szemével kell látnunk, értelmeznünk, ez segít a jelen döntéseiben, s abban, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe. A mi reményünk életünk legalapvetőbb kérdéseire adja meg a választ. Isten életünk eseményein keresztül vezet bennünket, tereli gondolatainkat, hogy felismerjük, mi miért történik velünk. József felismerte, testvéreinek miért volt ez az útja, azért küldött ide az Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Szent Pál írja, Krisztus feltámadása nélkül nincs értelme a tanításnak, a hitnek, mi tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, ezért van értelme a hűségnek, a hitnek, a szent évnek, van értelme szentségekhez járulni, imádkozni, keresztény módon élni, jelentette ki Ternyák. A főpásztor Ferenc pápa tanítását idéze úgy fogalmazott, hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadt Jézus, a keresztségben ugyanis Krisztussal együtt eltemettetve ő benne, a feltámadottban megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát és átjáróvá teszi az örökké valóság felé. Reményünk igazi alapja az örök élet hite. Hisszük, hogy az emberi történelem és személyes történetünk nem zsákutca, hanem a dicsőség urával való találkozás felé tart. Ennek reményében kell élnünk, ezzel a lelkülettel tehetjük magunkéva az első keresztények megrendítő fohászát, mellyel a Szentírás befejeződik. Maranata, jöjj el, Urunk Jézus, zárta tanítását Ternyák Csaba. A szentmise végén Vizi János atya megköszönte a zenei szolgálatot az Egri Jézus Szíve plébánia Talentum nevű ifjúság ének és zenekarának, köszönetet mondott a főpásztornak, aki lelkes támogatója az egerszalóki találkozók ügyének. A főpásztor méltatta a szervezők odaadó munkáját és Kerényi Lajos atya elköteleződését, szeretetét szalók iránt. A nyitó nap programja szentségimádással zárult, melynek során közbenjáróimát is kérhettek a résztvevők. A szalóki találkozó második napján Kósede plébános a település melletti tóvizén ringatózó csónakból mondta el tanítását a vízhez zarándokló fiataloknak. Emelkedésében elsőként Máté evangéliumából a vihar lecsendesítésének történetét elevenítette fel. A keresztény lét fontos kérdéseiről és az ezekre adott válaszokról szólva elmondta, Európa védőszentjének Szent Benedeknek ünnepén a világ, Európa és hazánk jövőjéről is gondolkodni kell. Felidézte, Szent Pál és a tanítványok Európa földjére is elhozták a kenyértörésben Jézus Krisztust, hogy mindenkihez eljusson az örömhír és kinyíljon az értelmünk Jézus felé. Felidézte Boldog Karló Akuti szalakját, aki 2006-ban 15 évesen hunyt el, és szeptember 7-én avatják szenté. Úgy fogalmazott, a szentek Istent és a bűnös embereket egyszerre képviselik, földi életük során tökéletlen módon ugyan, de visszaszerzik elvesztett ártatlanságukat, eredetiségüket. A délután során Mikéle Gerva Zóninak, az Egri Bazilika káplányának tanúságtételét is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követte a bűnbánati liturgia, melyet Holló Gábor, a bazilika másik káplánja vezetett, majd a jelenlévőknek lehetősége nyílt a szentgyónásra. Szép számmal éltek is a lehetőséggel. Kósede atya az esti szentmisében is Boldog Karló Akutis szavait idézte, miszerint az eukarisztia, a szentmise egy csodálatos autósztráda, ami repít bennünket az Isten felé. Szent Benedek és a szent életű fiatal imádságát egyszerre kérjük korunk emberére a mai napon, mondta. Szent Benedek Isten szívének megismerésének élt, s annak, hogy az emberek életét a maga eszközeivel jobbá tegye, ez a példál előttünk, és hogy odaszenteljük magunkat Jézus Krisztus ügyének. Szent Benedek a romlásban lévő Róma, Karló Akutis az értékvesztett Európa Krisztus felé irányításán buzgolkodott, Benedek tollal, Karló laptoppal a kezében, és ezeken kívül természetesen szavaikkal, az emberekkel való találkozások alkalmával. A szentmise után az Ekke színpad jóvoltából Molnár Ferenc az Ibolya című darabját tekinthették meg a lelki gyakorlatozók, és a második napi szentségimádással zárult. Tegnap tehát véget ért már az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A program utolsó előadását Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartotta, és ő mutatta be Egerszaló Kármelhegyi Boldogasszony búcsúi szentmiséjét. Homiliájában a szűzanyáról, mint minden lelki élet segítőjéről beszélt. Elmondta, a lelki élet nem csak imádságokból, hanem konkrét irgalmas cselekedetekből is áll. Mindannyian ültünk azon a bizonyos fán, melyen Zakeus várta, hogy Jézus Krisztus ránézzen, vagy vágytunk arra, hogy egyszer végre meglássuk a csodát. Jézus most sokkal közelebbről jön, ő az, aki lehajol hozzánk és gyógyítja sebeinket. A történet úgy kezdődik, hogy a törvénytudó megkérdezi, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Sokan inkább okoskodunk, mint cselekszünk, és ezért sok sebzett ember van, mert sok ember csak a törvényt nézi, a szabályokat, saját kényelmét. És senki sem áll meg, hogy segítsen, pedig a szív, így írja a Szentírás, megesett rajta a szíve, a döntések helye, a szívben dől el, hogy ki vagyok. A tartományfőnök arra bíztatta a fiatalokat, hogy imádkozzanak egymásért és a hivatásokért. A szentmise végén Vizi János ifjúsági referens megköszönte az önkéntesek és valamennyi segítő munkáját, Stenyák Csaba egrieseknek a program támogatását. A főpásztor üzenetét tolmácsolva meghirdette a 2026-os szalóki találkozót, melyet július 16-a és 19-e között tartanak, ahogy azt már összeállításunk elején említettük. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A régió sportja.
A labdarúgó NBA-ben újonc Color City Cousins Bacika leigazolta a magyar válogatottal egy világbajnoki selejtező csoportban szereplő örmény nemzeti együttes csapatkapitányát, Varazdat Harojánt. Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark. 19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóság által szervezett idényzáró gálán. A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a nyíregyházi kosárlabdát szeretők sportegyesülete. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A labdarúgó NB1-ben újonc Color City Cousins Bacika leigazolta a magyar válogatottal egy világbajnoki selejtező csoportban szereplő örmény nemzeti együttes csapatkapitányát, Varazdat Harojánt. A Borsodi Klub honlapján tette közzé a 32 éves 92-szeres válogatott hátvéd érkezését, akit 2021-ben hazájában az év labdarúgójának választottak. A nevelő egyesületéből a Pjunyik Jerevántól érkező Harojan játszott Iránban, Oroszországban, Kazaksztánban, Cipruson és Kínában is, emellett 17-szer lépett pályára a spanyol Cadiz színeiben. Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark. A szabadidős létesítmény új vezetője, Mogyorós Judit sikerrel tekint vissza a tavaszi hosszú hétvégékre, valamint igyekszik a nyári programok mellett folytatni a létesítmény biztonságtechnikai és infrastruktúrális fejlesztését is.
A húsvét az egyenlő volt egy sokkal, iszonyatos mennyiségű ember, tehát tudjuk azt, hogy az ország valamennyi turisztikai attrakcióját ilyenkor megrohanják az emberek. Nálunk is hatalmas roham volt, nyilván Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, minden elromlott, tehát hogy dupla munka volt, mindenki dolgozott, mindenki, akinek amúgy szabadnapja lett volna, vagy nem volt ügyeletes, vagy valami, nagyon jó bevételt generáltunk. A pünkösd az már egy kicsit gyengébb, nem csak nálunk, hiszen megnyitnak a strandok, és oszlik az embertömeg, tehát kevesebben voltak nálunk pünköskor, de nagyon jó bevételünk volt. Elvégeztünk minden olyan biztonsági ellenőr, minőségbiztosítás, amelyek az emberek egészségét szolgálják, meg biztonságos igénybevételt szolgálják. Megtörtént minden olyan eszköznek a megtisztítása, szervize, amelyet ritkábban használunk. Nem teljesen ide kapcsolódik, de megkezdődött az online rendszer kiépítése. Ehhez a wifi hálózatunkat bővíteni kell, tehát a háttérben megy egy ilyen műszaki felújítás is. Ez sajnos néha wifi problémákat okoz nálunk, olyankor van egy kisebb probléma a kártyafizetéssel, de igyekszünk néhány perc alatt megoldani, illetve ezeket a munkákat nyitvatartási időn kívül elvégezni, de nem mindent tudunk sajnos a kapcsolatok miatt. Futóversenyek, kerékpárversenyek fogják még a nyári programokat szélesíteni, jön a libegők éjszakája, fogunk bobok éjszakáját rendezni, tehát éjszakai bobozást, lesz olyan napunk a hídon, amikor tovább fogunk nyitva tartani, ezt a szigorú biztonsági előírások betartásával.
Aki hűsölni akar sátoraljaújhelyen, annak tökéletes választás a város felújított és újra nyitott városi úszodája. Bár az úszócsapatok edzései folyamatosak, emellett igyekeznek mindig szabad vízfelületet biztosítani a közönség számára is, mondta Erdei János, a létesítmény vezetője.
Rengeteg gyerek lesz, de ez csak a 9-től délután 4-ig intervallumot érinti, viszont az önkormányzat határozottan kikötötte, hogy mindig biztosítjuk a fürdőközönségnek a helyet, tehát a létszámtól és a vendégek számától függően mindig szorítunk annyi helyet, hogy itt aki napközben tud lejönni, azt továbbra is tudja használni. A medencéket ugyanakkor hétvégén viszont teljesen csak a közönségé mindkét medence. Továbbra is várjuk a bérleteseket, az úszó bérleteseket, akik fanatikusan járnak egész évben, továbbra is a reggeli úszásokra, de oda csak a bérletesek tudnak bejönni, mert a pénztár az 8 órakor nyit. Így tehát este 8 órakor lesz most a zárás, mert már nincsenek esti edzések, és a hétvégén is 8 órától este 8 óráig várjuk a füstölni vágyókat.
19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idén záró gálán. A nyíregyházi vármegyeházán megtartott rendezvényen elhangzott. Bár a korábbi években a megszokottnál kevesebb felnőtt csapat indult a tavalyi szezonban, valamennyien befejezték a bajnokságot. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
19 bajnokságot szerveztünk az idei szezonban, a 2024-25-ös szezonban, 18 labdarúgás és egy futsal bajnokság, hiszen már hosszú évek óta, mióta létezik a futsal regionális NB3-as pontvadászat, mindig Szabolcs-Szatmár Bereg megye, aki lebonyolítja, ez most is így volt. Összességében azt kell mondanom, hogy kevés felnőtt csapatunk volt, ez országos szinten még mindig kiemelkedő, de a megyénkben még soha nem indult ilyen kevés felnőtt csapat a bajnokságokban, mint most, ez 92-t jelent, viszont emlékezetem szerint még soha nem volt olyan, hogy mindegyik be is fejezte, aki elindult. Tehát ezt nyugodtan mondtam, az elmúlt 15 évben egészen biztosan nem volt ilyen, hogy ahány felnőtt csapat elkezdte augusztus végén a megyei bajnokságot, ugyanannyi fejezte be, ez mindenképp örömteli. A utánpótlásokat, ha nézzük, és az U13-as tornarendszerű bajnokságot is beleszámoljuk, akkor 189 utánpótlás együttes versenget a megyei bajnokságokba, és akkor még nem beszélünk azokról az utánpótlás csapatokról, akik ugye országos vagy regionális szinten versenyeznek, úgyhogy ebben mindenképpen kimagaslóak vagyunk országos szinten, és több mint 220-230 csapatunk szerepel is versenyez. Ha a megyei első osztályt nézzük, akkor azt nyugodtan mondhatom, hogy a tarpa azért egy kicsit kimagaslott, viszont azért a dobogóért, meg az utolsó fordulóban is nagy küzdelem volt, hogy ki lesz a második vagy harmadik, sőt a negyedik is, illetve a középmezőny is nagyon sűrű volt, és azért a hátsó régióban is, ha megnézi valaki a tabellát, azért látja, hogy a tizedik hely alatt is igencsak sűrű mezőny volt, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a megyei első osztály az egészen kiegyensúlyozott volt. A megyei másodosztályban, a Pannonia ZRT csoportban az első helyezett Károsemin kiemelkedett, de ott is azért az utánuk lévő csapatok között azért volt küzdelem. A középső csoportban, a kettes számú csoportban Gyulaháza ugyan pár héttel a bajnokság vége előtt már bajnok volt és megnyerte, de mindaddig fejfej mellett 6-4-5 csapat, tehát ott is azért a dobóért igen nagy küzdelem volt. A harmadik számú csoportban is az utolsó fordulóba dőlt el, hogy ki a bajnok, úgyhogy a Vámos Oroszi ugyan megvédte a címét, de nagyon izgalmas volt. Nyugodtan mondhatom azt, hogy kiegyenített volt.
A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a nyíregyházi kosárlabdát szeretők sportegyesülete. Az elmúlt időszakról Balogh Béla elnököt hallják.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres 2024-25-ös bajnoki évet zárt a Nyikse utánpótlás terén. Nyilván az elmúlt években a felnőtt csapatainkat egyre jobban visszaszorítottuk, működési feltételeket nem tudtunk olyan magas színvonalat teremteni, illetve hát nagyon nehéz már a másodosztályban vagy harmadosztályban szerepeltetni csapatokat, de az utánpótlás pedig 2019-től már folyamatosan erősítjük, és már most kezd beérni ennek a munkának a gyümölcse, hiszen már U11-es és U12-es csapataink is rendkívül szépen szerepeltek, de az U14-es csapat is regionális szinten ők is nagyon szép eredményt értek el, de hát U12-es csapatunk és U11-es csapataink az ország legjobb 16 csapatában benne vannak, sőt a B döntőben az U12 a 13. lett, ez a közel 400 csapatból ez nagyon szép eredménynek mondható. Én úgy gondolom, illetve az U11 szakmai tornán is mindössze a Vasastól kapott ki a csapatunk abban a 4-es csoportban, tehát szerintem ez is figyelemreméltó. Nagy hangsúlyt vetünk most az U14-re, majd a következő szezonban, és igyekszünk kihasználni ezt a flow-t, ezt a csapatot, azt a csapat kohéziót, azt a szülői támogatást, ami mögötte van, hiszen kellenek a szülők is minden sikeres csapat mögé, és ezeknél a csapatainknál most szépen összeállt ez a szülői támogatás. Közel 300 körül vannak az utánpótlás játékosaink. Nyilván még vannak a felnőtt játékosaink. Nem utolsó sorban azért hagyjam eljem ki, hogy a felnőtt játékosaink is vannak, vagy nagyobbak is, hiszen a megyei bajnokság felnőtt bajnokságban három csapatot indított a Nyikse a hétből, és ebből a második, harmadik és az ötödik helyet szerezte meg csapatunk. Úgyhogy szerintem ez szép eredmény, de felnőttekkel együtt szerintem körülbelül ugye a 350-en lehetünk, mi nyiksések, és 8 edzőnk van, akik folyamatosan viszik a csapatokat. Ezen kívül palánta csapatunk is volt az elmúlt szezonban, 15 palánta csapat, és ugye az országos bajnoki rendszerben pedig 13 utánpótlás csapatunk indult. Szóval ezek szép számok, vármegyei szinten is kiemelkedőek.
Balog Béla beszélt arról is, hogy elegendő edzéshelyszínük van-e.
Edzéshelyszínből sosincs elég, edzésidőből sosincs elég, és edzésből sem lehet soha elég. Nyilván törekszünk és bízunk abban, hogy az eddigi intézmények, az eddigi iskolák, amelyek kvázi bázisiskolaként szolgálnak nekünk egy vármegyei megállapodás alapján, amelyet a kosárlabda szervezetek kötöttek, és a szakszövetség is jóvá hagyott. Szóval ezek mentén bízunk benne, hogy ezek az iskolák továbbra is mellettünk lesznek, illetve a tankerület és a szakképzési centrum, Nyíregyházi Szakképzési Centrum is továbbra is támogatja egyesületünket azzal, hogy helyet biztosít ezeknek a tehetséges fiataloknak. Az utánpótlás csapatainkat szeretnénk erősíteni, és nyilván az U14-es csapatink. Mi elsősorban U14-ig szeretnénk élvonalbeli csapatokat nevelni, ezt követően bízom benne, hogy oda találnak, hogyha segítő és nyitott fülekre találunk, akkor oda találnak Nyíregyháza élcsapatához is, és ott tudják majd a pályafutásokat befejezni, vagy kiteljesíteni, hogy a felnőtt csapatba, vagy a legmagasabb szintű U19-es csapatba kerülnek. Ami nagy büszkeség még, hogy lányvonalon is egyébként szép eredményeket értünk el, hiszen ott már ott is a teljes szortiment megvan, vagyis hát U11-től egészen az U18-as csapatig indítunk lánycsapatokat. Nyilván ez egy kicsit szűkebb kerettel vagyunk, de bízunk benne, hogy a lányvonalunk is továbbra is ugyanolyan dinamikusan és szépen fejlődik, mint az elmúlt évben. Erre is szeretnénk koncentrálni a jövő bajnoki évben.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. Remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever, you and me. You will always keep
wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.